Kedves rádióhallgatom! Isten megparancsolta Izrael népének, hogy amíg el nem készül a szent sátor, addig fölből csináljon neki oltárt, és azon áldozza égő áldozatát és béke áldozatát. Nincs szó arról, hogy ezen az oltáron kellett bemutatni a bűnért való áldozatot. A béke áldozat azt mondja el, hogy az embernek szükséges áldozatot bemutatnia, hogy megbéküljön Istennel, és hogy Krisztus békéltetett meg minket az ő vére által a keresztfán. Az égő áldozat beszél Krisztusról, az ő értékéről, és megváltó hatalmáról. Ezt az oltárt földből kellett építeniük, és ezen a helyen kellett az izraelitáknak föláldozni égő és béke áldozataikat. A bűnért és vétekért való áldozatokról később lesz szó. Ha pedig kőoltárt csinálsz nekem, ne faragott kőből építsd, mert ha vésővel nyúlsz hozzá, megszentségteleníted. Mózes második könyve, 20. rész, 25. vers. Fontos tanulságot vonhatunk le ebből az igerészből. Isten azt akarta, hogy egyszerű kőoltárt építsenek, amit nem érintenek vésővel. Talán a vésővel igyekeztek volna az oltárt vonzóvá, széppé és csodássá tenni. Mihelyt valaki vésővel érintette az oltár köveit, azonnal beszennyezte. Isten elutasította ezt a beavatkozást. Ma nagyon messzire elmegyünk gyülekezeteink díszítésében. Eljutottunk arra a pontra, hogy ami az Isten tisztelettel kapcsolatos, annak gyönyörűnek kell lennie. Szeretjük a lágy zenét, a félhomályt és a gyönyörű színeket. Olyan prédikációt akarunk, amit finom hanghordozással és méltóság teljesen virágos beszéddel adnak át. Jelenleg ilyen korszakban élünk. De rá kellett jönnünk, hogy a liberalizmus kiürítette a templomokat. Semmi baj sincs azzal, ha vonzó az istentiszteleti hely. Én kedvelem a finom zenét, a félhomályt és a szép beszédet. Amikor azonban ezek elhomályosítják a kereszt üzenetét, és elterelik figyelmünket az Úr Jézus Krisztusról, aki meghalt a kereszten, akkor Isten ellen támadunk. Isten ezt nem akarja. Amikor Pál apostol elment Korintus városába, akkor fölfedezte, hogy a korintusiak tele vannak tömve filozófiával. Sok pogány papja volt a pogány vallásoknak, és a papok azonosultak a korintusiak minden bűnével. Amikor Pál odaérkezett, ezek a másodrangú filozófusok vitatkozni akartak vele, hogy lássák az emberek, mennyire intelligensek. Ezek a korintusiak nem találták meg a helyes irányt. Pál hasonló tapasztalaton ment át Aténban is. A korintusiakhoz így szólt: mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. 1. Korintusi levél, 2. rész, 2. vers. Barátom, ha Jézus Krisztust, mint megfeszítettet kihagyjuk az üzenetből, akkor bármilyen lehet a templomtorony, bármilyen hangos lehet a harangszó, bármilyen szép lehet a templom belseje, bármilyen lágy lehet a muzsika, bármilyen tanult lehet a prédikátor, az többé nem gyülekezet. Isten szemében beszennyezett, fertőzött. Lépcsőkön se menj föl az oltárhoz, hogy ki ne lássék közben a szemérmed. Mózes második könyve, 20. rész, 26. vers. Sokan szeretnének szép lépcsőket építeni az oltárhoz. Az kényelmessé tenni a fölmenetelt. Abban a korban a férfiak is szoknyához hasonló ruhát viseltek, és ezért tiltotta Isten azt, hogy lépcsőkön menjenek az oltárhoz, hogy ki ne lássék közben a szemérmük. Ez azt mondja el, hogy Isten a testiességet nem fogadja el. Hadd legyek most nagyon személyes. Amit test szerint cselekszem, azt utálja Isten, és nem használja fel. Isten nem gyönyörködik abban, amit test szerint tudunk végezni. Vigyázzunk mi is, hogy el ne tévesszük ezt a szemünk elől. Zavar engem az, amikor az emberek csak a prédikátort látják, és nem látják meg Istent, akit a prédikátor igyekszik képviselni. Nem szeretem, ha megdicsérnek a prédikációért. Egyáltalán nem ez a célom, nem az a célom, hogy szépen prédikáljak. A csodálatos megváltót akarom hirdetni, hogy amikor hallják az emberek, akkor ezt mondják, az Úr Jézus Krisztus csodálatos. Nagyon kevés igazi elismerést kaptam lelkipásztori szolgálatom alatt, de egyre nagyon is emlékszem. Amikor lelkipásztor voltam, akkor az egyik gyülekezetben egy délelőtt, miután vége volt a prédikációnak, mindenki távozott, egy vidéki fiú kivételével. Ő félénken várakozott rám, és végül könnyezve odajött hozzám. Megragadta a kezem, és így szólt. Nem tudtam eddig, hogy az Úr Jézus olyan csodálatos. Még mást is akart mondani, de elfojtotta a zokogás, és megfordult, majd kiment a kis imaházból. Figyeltem azt a vidéki fiút, amint végigment az úton, és így szóltam magamban. Istenem, hadd prédikáljak úgy, hogy az emberek megismerjék a csodálatos Jézus Krisztust. Ezt az elismerést soha nem felejtem el. Nekünk nem magunkat kell mutogatnunk a szolgálatban, a szószéken, a gyülekezeti munkában. Jézus Krisztust kell prédikálnunk, mint megfeszítettet. A 21. fejezetben szó van a férfi rabszolgaság törvényéről, a női rabszolgák törvényéről, az emberölésről, az emberrablásról, a szülők iránti tiszteletről, a verekedésről és egyéb esetekkel kapcsolatos törvényekről. Mózes második könyvének 21. részében a polgári törvényhozással foglalkozunk. A törvénynek ez a része is nagyon fontos volt abban az időben, mert az izraeliták valamikor rabszolgák voltak Egyiptomban. Ezek azok a jogszabályok, amelyeket eléjük kell tárnod. Ha héber rabszolgát vásárolsz, 6 évig szolgáljon, de a 7. menjen el szabadon, váltságdíj nélkül. Mózes második könyve, 21. rész, 1. és 2. vers. Ez a két vers világosan elmondja, hogy az izraeliták sohasem tehették örökké rabszolgává a testvéreiket. Ha egyedül jött, egyedül is menjen el. Ha felesége van, menjen vele a felesége is. Ha az ura adott neki feleséget, és az fiúkat vagy leányokat szült neki, az asszony legyen az urájé gyermekeivel együtt. a férfi pedig menjen el egyedül. De ha a rabszolga határozottan azt mondja, hogy szereti az urát, feleségét és gyermekeit, és nem akar felszabadulni, akkor vigye őt, ura, az Isten elé, állítsa az ajtóhoz vagy az ajtófélfához, és fúrja át az úr a fülét egy árral, és legyen örökös rabszolgája. Mózes második könyve, 21. rész, 3. verstől a 6. versig. Ez a kiemelkedő törvény elmondja, hogy a férfi rabszolga 7 év után megszabadulhat. Ha megnősült, miközben rabszolga lett, a feleségét magával viheti. Ha rabszolgaságában olyan asszonyt vett feleségül, aki már rabszolgája volt az urának, a 7. év végén megszabadulhatott, de a felesége továbbra is a gazdájához tartozott. Ő szabad lehetett, de a felesége nem. Ha azonban szerette a feleségét és az urát, eldönthette, hogy szabad akaratból ott marad. Ha az ott maradás mellett döntött, akkor az urának egy árral át kellett szúrnia a fülét, és ezzel kellett jeleznie, hogy örökre rabszolgája marad. Ez gyönyörű képe az Úr Jézus Krisztusnak. Ő eljött erre a földre, magára vállalta emberi természetünket. Mi mindnyájan a bűn rabszolgái voltunk. Ő elmehetett volna innen. Visszatérhetett volna a mennybe, hogy elfoglalja istenségét anélkül, hogy átment volna a halál sikátorán. Nem kellett volna meghalnia a kereszten, de ő készségesen lejött a földre, és magára vette emberségünket. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Filippi levél, 2. rész, 8. vers. A 40. Zsoltár, 7., 8. és 9. verse ezt mondja. Véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved. Nyitott fület adtál nekem. Égő áldozatot és vétek áldozatot nem kívánsz. Akkor így szóltam. Íme megjelentem. A könyvtekercsben írva van rólam. Ez az ige szakasz Krisztusra utal, mert a zsidókhoz írt levél 10. részének az 5. versétől a 9. verséig terjedő szakasza elmondja, hogy ez a helyzet. Ez akkor teljesült be, amikor az Úr eljötte földre. Ezért, amikor eljön a világba, így szól. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam. Íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Előbb azt mondta. Áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél. Ezeket a törvény szerint mutatták be, de azután így szólt. Íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Krisztus volt az, aki olyan lett, mint az ő testvérei. Ő döntötte el, hogy nem megy el nélkülünk. Eltávozhatott volna e földről meghalás nélkül, de ezt mondta. Szeretem menyasszonyomat, szeretem a bűnösöket. Ezért engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig, hogy megválthasson minket a bűn rabszolgaságából. Milyen csodálatos kép ez Krisztusról, akit éppen itt láthatunk, közvetlenül a 10 parancsolat átadása után. Ha valaki úgy megüt valakit, hogy az belehal, akkor halállal kell bűnhődnie. Mózes második könyve, 21. rész, 12. vers. Ez a vers az alapja a halálbüntetésnek. Egyesek úgy vélik, hogy a ne ölj azt jelenti, hogy a kormánynak nincs joga a halálbüntetés végrehajtásához. Izrael népe azonban megölte a gyilkost. De ha nem szándékosan ölt, hanem Isten akaratából esett a kezébe, akkor kijelölök olyan helyet, ahová elmenekülhet. Mózes második könyve, 21. rész, 13. vers. 3 menedékvárost választottak ki egész Palesztinában. Ezek megfelelő helyek voltak arra, hogy az emberöléssel vádoltak menedékhelyül keressék föl addig az ideig, amíg az ügyet el nem rendezik. A menedékvárosokról később még többet is beszélünk, és látjuk, hogy a Jordán túlsó partján is kiválasztottak újabb 3 menedékvárost. Ha pedig valaki szánszándékkal tör a fele barátjára, és orvul öli meg, az ilyet oltáromtól is vidd el, és halljon meg. Mózes második könyve, 21. rész, 14. vers. Ha valaki előre eltervezett gyilkosságot követ el, annak az embernek meg kell halnia. Ha valaki megöli a másikat önvédelemből, előre nem tervezett módon, az az ember nem érdemel halálbüntetést. Ha valaki megveri apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Mózes második könyve, 21. rész, 15. vers. Ezzel a törvénnyel Isten az otthont, a családot védelmezi. Ha valaki embert rabol el, akár eladta már, akár még nála van, halállal bűnhődjék. Mózes második könyve, 21. rész, 16. vers. Isten nem hagyta jóvá a rabszolgaságot egyáltalán. Elítélte azt. Az egy nagy rendszer volt abban a korban, ezért Isten szabályozta a törvénnyel. Ha valaki apját vagy anyját gyalázza, az halállal bűnhődjék. Ha férfiak összevesznek, és az egyik úgy megüti a másikat kővel vagy az öklével, hogy az nem hal meg ugyan, de ágynak esik, ha fölkel, és botra támaszkodva kint tud járni, maradjon büntetlen, aki megütötte. Csupán a fekvés idejére adjon kártérítést, és gyógyítassa meg. Mózes második könyve, 21. rész, 17., 18. és 19. vers. Más szóval, aki felelős a sérülésért, annak kártérítést kell fizetnie a kiesett időért és az orvosi költségekért egyaránt. A fenti törvények és más törvények e fejezet további részében az országok törvényeinek is az alapját képezik. A törvényes rendre vigyázni kell egy civilizált társadalomban. A 24. és 25. vers összegezi az eddig mondottakat. Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért, égetést égetésért, sebet sebért, kék foltot kék foltért. Mózes második könyve, 21. rész, 24. és 25. vers. Más szóval, ez a két vers leírja a viszonyosság törvényét. A törvényt végre kell hajtani, ha rendet és jogosságot akarunk teremteni, és védelmezni akarjuk az emberi életet és tulajdonjogot. Hála legyen Istennek, az üdvösség érdekében nem a törvénytől függünk. Jött valaki, aki kiterjesztette ránk irgalmát, hogy üdvösséget adjon. Ő az Úr Jézus Krisztus. Pál apostol lelkendezve magasztalja Istent e nagy kegyelemért, amikor ifjú szolgatásához, Timóteushoz levelet küld. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik hinni fognak benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Ámen. A Timóteushoz írt első levél első részének 15., 16. és 17. verse. Imádkozzunk! Hálát adok neked, Uram, hogy a végtelen és leírhatatlan kegyelembe engem is befogadtál az Úr Jézus Krisztus vére és érdeme által. Ámen.